Felolvasok Dr. Billy Graham a Boldogság titka című könyvéből. Magyar nyelven megjelentette az Evangéliumi Iratmisszió. Negyedik fejezet. Boldogok a szelidek. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Máté Evangéliuma 5. rész 5. vers. A legtöbb ember rövid utat keres a boldog élethez. A felületen kapargáljuk össze az emberek szellemi teljesítményeinek aranyszemecskéit, ahelyett, hogy a mélyre ásnánk, ahol túlsan található az arany. Természetes, hogy igyekszünk úgy járni, hogy minél kevesebb ellenállásba ütközzünk. De elfeledkezünk arról, hogy az ellenállás kiváltja belőlünk az élet rejtett erőit, és így fényt és meleget hoz létre. Sokan úgy járunk, mint az az ember, akinek volt egy darab földje, s azon óriási mennyiségű ócska holmit halmozott fel. Sok fáradtságába került, hogy azt a város távoli mellékutcáiban összegyűjtse és felvásárolja. Egy nap aztán felfedezte, hogy a saját területén egy olajforrás van. Forráshoz értő embereket szerződtetett, s nem sokára túláradó bőséggel folyt ki a földből a fekete arany. Ócskaholmis telke a jólét kincses bányájává változott. A hegyi beszéd ilyen aranybánya. Sok ember szépnek, de megvalósíthatatlannak találja. Ezért a maguk útján haladnak. Felszínen maradnak, s majd itt, majd ott találnak fel valamit, amit értéknek gondolnak, pénz, modern berendezés és fényűzési tárgyak formájában. Nem törődömségből nem találják meg az igazi boldog élet kulcsát, s a maguk hibájából felidézett nyomorúság alatt nyögnek. Az ilyen emberek elfelejtik, hogy a szívükben végbe menő események sokkal fontosabbak, mint mindaz, ami kívülről jön. Mivel nincs bennük belső szilárdság, az ellenség zsákmányává lesznek. Bosszusak, minden balul üt ki náluk. Végül is tartós csalódások következményei nehezednek rájuk, és verik le őket. Azt hiszed, elküldötte volna Isten a fiát a világba, ha képes volna az ember arra, hogy maga is megoldja az élet és az örökkévalóság kérdését? Az a tény, hogy Jézus Krisztus a világba jött, bizonyítja, hogy Isten nem tudott boldog lenni az emberek boldogtalansága mellett. Fiát nem csak azért küldte, hogy örök életünk legyen, hanem azért is, hogy már itt részünk lehessen egy dúsan beteljesült élet örömében. Jézus tanítása egyedülálló volt. A keresztény élet nem elméleti rendszer, hanem életgyakorlat. Mikor életfelfogását kifejtette, nem használt viszonylagosságot, pontatlanságot, bizonytalanságot tükröző kifejezéseket. Nem mondott ilyesmit. Ez az útja módja, ez az én meggyőződésem. Nagyon határozottan, telj hatalommal, biztos tudás birtokában tanított. Nem úgy beszélt, mint az igazságot kereső filozófusok, akik végül is beismerik, hogy sehol sem találták meg azt. Inkább matematikushoz hasonlított, aki a problémákat pontosan oldotta meg, s a megoldások helyességét próbákkal igazolta. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Megvilágosodott előttünk valaha is, hogy a szelidségben boldogság rejlik. Az értelmező szótár szerint szelidség annyi, mint kedvesség, alázatosság, engedékenység. Nos, beismerhetjük, hogy kevés kedves, alázatos, engedékeny embert ismerünk. Lehetséges, hogy Jézus azt várná követőitől, hogy kutyamódra hunyászkodjanak meg mesterük előtt, félve az ütésektől. A boldogság erőszakos megalázkodás eredménye? Semmiképpen nem. Jézus sohasem jellemezte Istent zsarnoknak, akinek hatalmi törekvését csak kierőszakolt megalázkodással lehet kielégíteni. Mi sem lenne távolabb a valóságtól. Sohasem boldog, aki kényszerből cselekszik. Nincs szerencsétlenebb az olyan rabszolgánál, aki állandóan dohog szolgassága miatt. Ellentmondana Isten természetének és az ember szabad személyiségének, hogy megadást és hűséget erőszakoljon ki ott, ahol azt nem adják önként. Isten mindig igazságosan cselekszik. Sohasem befolyásolja választásunk szabadságát. örök élet és szellemi halál, jó és rossz, igaz és hamis között. Végső célja nem csak a maga dicsősége, hanem az is, hogy helyreállítsa a boldog viszonyt önmaga és a teremtés koronája az ember között. Soha nem állít fel olyan követelményt, ami az emberi akarat szabadságát érinti. Vagy talán gyengességet jelentene a szelídség, amelyről Jézus szól. Azt akarja mondani, hogy a gyengére és törékenyre különös áldás vár? Nem. A tanítványok szelidek voltak, de nem gyöngék. Fegyelmezettek voltak, de nem leigázottak. Vagy olyanokra gondol Jézus, akik természettől fogva szelidek? Akiknek természete a szelídség? Némelyik ember szerencsésebb alkattal születik. Szelídségük nem annyira imádság és isteni kegyelem eredménye, mint inkább természeti örökség. Szelídek, mert anyjuk vagy nagyanyjuk szelíd lelkű volt. Ez kétségtelenül csodálatos ellenvonás. De Jézus bizonyára nem azokra a kevesekre gondolt, akik már a születésükkel szerencsés hajlamot hoztak magukkal. Mert ez azt jelenteni, hogy sok szerencsétlen lelki alkatú nem juthatna el annak a boldogságnak élvezetére, amelyről ő szól. Ezekkel a szavakkal, boldogok a szelidek, Jézus a hallgatóinak voltaképp valami meghökkentőt mond, ami a mi boldogságról alkotott modern felfogásunknak is teljesen ellentmond. A mi felfogásunk ilyen. Boldogok az okosak, mert csodálják őket a barátaik. Boldogok az előretörő emberek, mert érvényesülnek. Boldogok a tehetségesek, mert pompás karriert csinálnak. Boldogok a gazdagok, mert egész sereg barát veszi őket körül, és gondtalan jólétben élhetnek. Jézus azonban nem ezt mondotta, legyetek szelidek, s akkor tétek lesz a föld. Jobban tudta, mint bárki, hogy a szelidség Isten ajándéka, az újonnan születés eredménye. Mózes szelid volt, de nem természettől fogva. Haragjában agyonütött egy egyiptomit, s több alkalommal is kimutatta, hogy szelídsége nem vele született sajátosság. Amikor látta, hogyan fordultak el Izrael fiai Istentől, hogy a maguk bálványainak szolgáljanak, annyira indulatba jött, hogy összetörte azokat a kőtáblákat, amelyekre a 10 parancsolat volt írva. Szelídsége éles ellentétben állt tulajdon természetével. Isten csodája volt az. Péter sem született szelídnek. Indulatos volt. Levágta a fülét annak a katonának, aki Jézust el akarta fogni. Súlyos és haragos szavakkal dühösen átkozódott, amikor gyanúba fogták, hogy Jézus tanítványa. Mégis egyikévé vált a legszelidebb embereknek, és ugyanakkor az egyik legerőteljesebb és legbefolyásosabb képviselője lett a kereszténységnek. Honnan nyerte ezt a szelídséget? Pál apostol megtérés előtt nem volt éppenséggel szelid. Kegyetlenül és brutálisan ragadta meg a keresztényeket, és arra törekedett, hogy kiírtsa őket. Fanatikus, egoista és vakbuzgó volt. De amikor meleghangú és szívélyes levelét írta a Galácia belieknek, többek között ezt mondhatta, az Isten szellemének gyümölcse szívesség, jóság, szelídség. Galácia 5.22. Isten keltette benne életre a szelídséget, nem önmaga hozta létre önmagából. Egyáltalán nem természetünk a szelídség. Ellenkezőleg, természettől fogva büszkék vagyunk, és elbízzuk magunkat. Ezért mondja Jézus nem csupán Nikodémosnak, olyan világosan és nyomatékosan, szükség néked újonnan születned, János 3.7. A szelídség ezzel kezdődik. Természetednek át kell alakulnia. Valóban boldog akarsz lenni? Akkor hát újonnan kell születned. Ez az első lépés. Ha büszke, konok és önfejű vagy ezt a lépést megtenni, akkor alkalmatlan vagy arra, hogy birtokába juss a földnek. Ha elvetjük Jézusnak ezt a parancsát, automatikusan elvetjük a jogot az abból adódó ígéretekre. Nem végződhet jól az az út, amelyet nem jól kezdtünk. Szelídség nélkül nincs valódi boldogság. Az önhítség minden alakjában benne van a boldogtalanság csírája. Az elbizakodott ember megsírthet ugyan másokat, de magának okozza a legnagyobb fájdalmat. Engem megcsípett egyszer egy méh. A szúrás fájt ugyan nekem, de még inkább a méhnek. A szúrás következtében elpusztult. Jézus ezzel a boldogmondással nem adott új parancsot. Nem mondotta, szelídek legyetek, ez a helyes módja az életnek. Nem. Sokkal inkább azt mondotta, hogy ha mi a boldog élet titkát keressük, ha valódi életörömhöz akarunk jutni, úgy a szelídség kulcs ehhez. A szelídség sok csíszolt felülettel rendelkező drágakő. Emeljük ezt a szellemi szépségű drágakövet az igazság fényébe, hogy megismerjük szépségeit. Először, a szelídség udvariasságot jelent. Az udvariasság szót a kereszténység előtt alig ha ismerték. Ez a nemes jellembeli tulajdonság a keresztény hitnek közvetlen mellékterméke. A világ az utóbbi években ismét barbárrá lett. A gyakorlati kereszténység mindinkább visszafejlődött. A durvaság és a nyers elkölcsök elterjedtek. Magaslati pontra jutottak véres és ádász háborúk sorozatában. A társadalom tagjainak ez adta meg a jelleget. Gyermekeinknek olyan játékszereket adunk, amelyekkel erőszakosságra neveljük őket. Ágyut, tankot, harci repülőt és katonákat. Az életünket szolgáló ipar alkalmazkodott durva szokásainkhoz. A filmek cselszövények, gyilkosság, háború és törvénytelenség képeit hozzák elénk. A képes újságok ehhez a tűzhöz gyulékony anyagot szolgáltatnak. Terjengősen szellőztetik az emberi természet megnyilvánulásait. Írnak gyűlöletről, szenvedéről, késóválságról. Végül a ponyvairodalom is megtette a magáit a morális káosz megteremtéséhez. Megmételyezi fiatalságunkat, és romboló képzetekkel tölti meg fantáziáját. Ez a barbárságba való visszasüllyedés már szociális életünk széles területeire is kihat. Civódás és veszekedés komoly problémává vált iskoláinkban. Apák és anyák veszekednek egymással, a családi élet idestova felbomlik. Magasrangú állami tisztviselők a heves vitákban gyalázkodó szavakra ragadtatják magukat, melyek egyáltalán nem illenek hivataluk méltóságához. Hogyan terjedhetett el minden durvaság társadalmi életünkben? Megfeledkeztünk Jézus szavairól. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Felmagasztaltuk a bűnt, és lebecsültük az erényt. Elértéktelenítettük az udvariasságot, illedelmességet és jó erkölcsöket, s ehelyett durvaságra, kíméletlenségre és gonoszságra vetemettünk. Ahhoz a korszakhoz térünk vissza, amelyikben a legközönségesebb eszközökkel küzdenek. A legerősebb túléli a harcot, ahol a hatalom ott a jog. Ilyen jelszavak uralkodnak életfelfogásunkban. Gazdagok vagyunk tudományban, de szegények vagyunk bölcsességben. Pompás képességeket mutatunk fel háborús dolgokban, de siralmas hiányokat udvariasságban, szelídségben és hitben. Személyes életünk tele van ingerültséggel, bosszankodással és keserűséggel. A Szentírás ezt mondja, a felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató, Jakab 3.17. Tapasztaltam, mint lettek udvariasak, türelmesek és elnézőek, a régebben kemény és durva férfiak, akik hitben megnyitották szívüket Jézus Krisztusnak. Londoni evangelizáló útunkon két kocsit bocsátottak rendelkezésünkre gépkocsi vezetőkkel, hogy társaságunkat a különböző helyekre szállítsák. A két sofőr egyike minden hájjal megkent, kérges szívű fickó volt, aki minden világi hiúságba belekóstolt. Megjelent néhány alkalmunkon, ahol hanyagul elszemlélgetett, magát meglehetősen távol tartva. Egy este azonban nyilatkozott, és Jézus Krisztus mellett döntött. Ritkán láttam hasonló átalakulást egy ember életében. érdessége eltűnt, épp úgy világi eszességre való beállítottsága. Új teremtés lett. Sikamlós olvasmányait a sarokba dobta, az új szövetséget kezdte olvasni, és a valódi keresztjén ismertető jelei mutatkoztak rajta. Az Isten szellemének gyümölcse szívesség, jóság, szelídség. Másodszor a szelídség a magunk átadását is jelenti. Az odaadás szónak van egy pozitív és egy negatív oldala. Azt jelenti lemondani, felhagyni vele, de azt is, hogy adni. És ez összhangban van Jézus szavaival. Aki elveszti az ő életét, vagyis feladja, megtalálja azt. Máté 10.39. A szelíd emberek nem küzdenek kétségbeesetten az élet ellen. Ők ismerik az Istennek való önátadás titkát. Tudják, hogy ezután Isten fog küzdeni értük. A Biblia így szól: amint odaadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és törvénytelenségnek, úgy most adjátok oda tagjaitokat a szent életre, az igazságnak. Róma 6.19. Ahelyett, hogy az indulatnak adnád oda magadat, testedet vétkes élvezetekre, visszaélve vele, és lelkedet romlásra adnád, a magad eszét követve, alázd meg magad, és adj át mindent Istennek. Akkor eltűnnek a belső ellentmondások, és feszültséged békesség érzésében oldódik fel. Ettől kezdve ér valamit az életed, értelmessé lesz, és kezd gyümölcsöket hozni. Az az érzésed, hogy igazán élsz. Többé nem kínoz az unalom, reménységgel és várakozással telsz meg. Mivel szeliden átadtad magad Istennek, kezdesz birtokába jutni a földnek, és ennek minden javában részesülsz, amit készen tart Isten mindenki számára, aki testestül, lelkestül rejávízza magát. Maga a természettudomány is félreérthetetlenül tanítja a tartózkodás nélküli odaadás keresztény elvét. Thomas Huxley ezt írja: a tudomány azt kívánja tőlünk, hogy az élet tényei előtt úgy álljunk, mint egy kisgyermek, készen arra, hogy minden előítélettel felhagyjunk. Vagy engedjük vezetni magunkat, ahova a természet vezetni akar minket, vagy soha nem fogjuk megismerni. Boldogok a szelidek! Boldogok, akik teljesen átadják magukat Istennek! Boldogok, akik életüket, sorsukat és jövőjüket bizalommal teszik teremtőjük hatalmas kezébe. Harmadszor, a szelídség egyúttal önuralmat jelent. Egy belovagolt ló sokkal használhatóbb, mint egy vad szamár. A vad energia veszedelmes, de ellenőrzés alatt hatalmas erőforrássá válik. Isten nem azért fegyelmez, hogy elnyomjon minket. Mindössze meg akarja bennünk teremteni a feltételeket a hasznos és boldog élethez. Tudja az ő bölcsessége, hogy az élet, melyet nem tart kordában, szerencsétlenné válik. Ezért féket tesz makacs lelkületünkre, hogy az ő ösvényére terelje. Isten fegyelmezni kíván minket. Ő azt teszi a szellem birodalmában, amit a technika a természet világában rég felismert. Hatalma alá veti a Niagara vizesést, vad erejét elektromos energiává változtatja, s így millió lakásnak biztosít világítást, és hajtja gyárakban a gépeket. Így vett Isten kezébe egy vadbuzgó Pétert, és határtalan lelkességét és szellemi erejét magas célok szolgálatába állította. Így végül élére kerülhetett annak a mozgalomnak, amely újjá alakította a világot. Kezébe fogta Mátét, ezt a hízelgő, ravasz embert, aki jól ismerte a politika tekervényes ösvényeit, és hogy valamelyik csapdájában nyakát ne szegje, rávetette a kegyelem fékét, és áldássá tette őt. Elég sok fáradtságot jelentett Istennek, hogy minden egyes tanítványt egyenként megfékezzen. De ezzel egyáltalán nem az volt a célja, hogy erejüket, energiájukat megsemmisítse, csupán a helyes mederbe terelte. Mint a legtöbb embernek, neked is megvan a vérmérsékleted, és szeszélyes vagy. Isten azonban azt mondja, hogy az ő ellenőrzése alá kell vetned temperamentumodat, ha boldog akarsz lenni. csak ő tudja azt hasznossá tenni, és a helyes mederbe terelni. Egy olyan emberrel, aki közömbös, akit minden hidegen hagy, Isten kevesebbet tud munkálkodni, mint azzal, akinek élénk temperamentumát megzabolázta. Vannak olyan úgynevezett keresztény emberek, akiket semmi sem hoz ki sodrukból. Viszonylag érzéketlenek. Nem követnek el nagy vétkeket, nem cselekedtek olyasmit, ami életüket, lelküket megrontaná. Birtokában vagy személyiséget tudatának, az énednek. Természetesen. Ez azonban nem azt jelenti, hogy imád magadat. Állandóan magadra gondolj, és csak magadra nézve élj. Már egészséges emberi értelmed is meggyőz arról, hogy így cselekedve szerencsétlen, boldogtalan lesz életed. Istennek sokkal inkább szívügye a te boldogságod, mint neked. Ezt mondja, tagadd meg magad, és kövess engem. Sok ember az idegosztály lakója, azért, mert Isten kizárásával csak magára gondolt, sohasem másra. Azok a hipokonderek, akiket állandóan a maguk testi jóléte miatti gond tölt el, sohasem lehetnek teljesen egészségesek, bármilyen is a fizikai állapotuk. Van nyelved és van hangod. Mindkettőt állíthatod épp úgy a rombolás, mint az építés szolgálatába. Használhatod nyelvedet gyalászkodásra, veszekedésre, civakodásra, de Isten szellemének ellenőrzése alá is rendelheted őket. És akkor az áldás és magasztalás kifejező eszközeivé válnak. A Jakab levele 3. rész 3. vers ezt mondja, ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket is irányítjuk. Nos, ugyanezt történik velünk, ha egész életünket alárendeljük az Isten fia kívánságának. Féktelen természetünket az ő ellenőrzésének engedjük át. Szelidekké, fegyelmezettekké válunk. Alkalmasak leszünk a Mester szolgálatára. Negyedszer, a szelídséghez tartozik, hogy elszenvedjük egymást. Ez a kifejezés egymást elszenvedni majdnem teljesen kiveszett modern nyelvhasználatunkból. Azt jelenti, hogy tartózkodjunk mások megítélésétől, felebarátaink cselekedeteinek és indítókainak kritizálásától. A Szentírás ezt mondja, járjatok teljes alázatossággal és szelídséggel, türelemmel, szenvedjétek el egymást szeretettel, Efézus 4.12. Nemzedékünk gyorsan ott van, ahol halálos ütést vérnek, de lassan mozog a gyógyító balzsammal. Fáj ugyan barátaidnak is éles kritikád és becsmérlő ítélkezésed, de többet ártasz vele magadnak, mint nekik. A mások megítélésének hatása olyan, mint a bumerang. Bosszúvágyú gyalászkodásaidat abban a reményben veted másokra, hogy ártasz nekik, de ime felfedezed, hogy több kárt okozol magadnak. Némely ember azért él ma magányos életet, mert kesernyés természete elűzte azokat a barátokat, akikre szüksége volna. Sok asszony tanúskodhat arról, hogy civódással és szidalmakkal nem lehet megnyerni a férjet. Sőt, gyakran válással végződik ezek miatt a házasság. Minden harmonikus közösség, de főképpen a boldog családi élet követelménye a szelídség, egymás elszenvedése. A Szentírás azt mondja, senkit ne szidalmazzatok, ne torzsalkodjatok, nyájasak legyetek, mindenki iránt teljes szelídséget tanúsítsatok, Titus 3.2. Nem lehetsz boldog, ameddig mások hibáit nagyítod, jó tulajdonságait pedig kisebbíted. Ezzel riasztod el barátaidat, taposod el családi boldogságodat, és teszel lehetetlenné egy szebb jövőt. A keresztény felelet minden ellenségeskedésre a szomszéddal, minden családi vitára és társasági pletykára. Szenvedjétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, amint az Úr megbocsátott nektek, azonképpen ti is. Kolossi 3.13. Egy idős testvért egy ember állandó gonoszkodásával annyira felizgatott, hogy nyilvánosan kijelentette, megöli ezt az embert. De ez a testvér ahelyett, hogy rosszat rosszal viszonzott volna, leste az alkalmakat, mikor tehet valami jót ellenségével. Ez eleinte csak kifigurázásra adott alkalmat, és némi bosszankodásra. De amikor ez a testvér kockára tette az életét, hogy annak az embernek a feleségét a vízbefullástól megmentse, megtört az ellenállás. Ezt mondta az ellenség. Csak ugyan végbe vitted velem azt, amit megfogadtál. Megöltél engem. Megölted bennem azt az embert, aki voltam. Mit tehetek most én te életed? Ez a világ még nem zárkózott el egészen a felebaráti szeretet elől. Voltak éppen nem több kereszténységre van szükségünk, hanem több keresztényre. Olyanokra, akik valóban keresztény módra élnek. Ötödször, a szelídség egyúttal türelmet jelent. Idegileg feszült, türelmetlen, neurotikus korszakban élünk. Rohanunk, ha mindjárt nincs ok rá, magáért a rohanásért. Gyorsan élő korszakunk problematikusabb és erkölcstelenebb, mint a korábbi nemzedékek. Közben mindannyian ideg emberekké lettünk. Számtalan gyomorfekének türelmetlenség az oka. De életünk egyetlen területén sem hatott olyan rombolóan, mint családi életünkben. A Szentírás így int minket. Az állatotosságnak pedig tökéletes cselekedet legyen a gyümölcse, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül, Jakab 1.4. Ismerek egy keresztény nőt, akinek sok jó tulajdonsága van, de türelmetlen. Ennek férjével komoly beszélgetést folytatott a lelkipásztor, s ő ennek ezt mondta. A feleségem jó asszony, de ha valakit oly türelmetlenné tesz az önvallása, mint őt, inkább ne is legyen közöm hozzá. A lelkész ezután nyíltan beszélt az asszonnyal, aki alázatosan és könnyek között beismerte, hogy bűnösen türelmetlen. Néhány nap múlva a férfi halászatról jött haza. Amikor a horgászbottal átment a szobán, ledöntött egy értékes vázát, s ez csörömpölve darabokra tört. Felesége berohant a szobába, férje felkészült a legrosszabbra. Ideges felesége szóáradatot zúdít most rá. De ehelyett csodálkozott, mert mosolyogva szólt. Nem tesz semmit. Ilyen a legjobb családban is megesik. E történethez még csak azt említjük meg, hogy a férfi néhány hét múlva Krisztus mellett döntött, és a gyülekezet derék aktív tagja lett. Sok ember azt tartja, hogy jó dolog a kereszténység, de sokszor a keresztények nem szelídek, és nem is türelmesek. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. A sugárzó öröm és a béke földjét csak az nyerheti el, aki belsőleg megtört, alázatos és Istentől függ. Jézus ezt mondta Saulnak, nehéz neked az ösztöke ellen rugoldoznod. Cselekedetek 26.14. Az ökrök igáján van ilyen ösztöke, hogy fékezze azokat. Nem azért, hogy kínozza az állatot, hanem hogy használhatóvá tegye. Erőit hasznosabb célok érdekében kihasználja. Talán már te is megpróbáltad, hogy rugódozz az ösztöke ellen. Ez a próbálkozásod nem annyira másoknak ártott, mint talán gondoltad, hanem önmagadnak. Isten nem szeretné, hogy állandóan lázadozz az élet ellen és az ő látszólagos igazságtalanságai ellen. Azt parancsolja neked, hogy hagyj fel értelmetlen lázadozásaiddal. Szolgáltasd ki neki indulataidat, add át akaratodat, és légy barátságos és türelmes. Akkor boldog leszel, és azok, akikkel érintkezésbe kerülsz, felismerik életedben Jézus Krisztust, és megérzik vonzó erejét. Természettől fogva nem vagyunk szelídek. Ezt nem lehet megtanulni az iskolában, vagy előállítani a laboratóriumban. Sohasem örökölhető az igazi szelídség. Isten ajándéka ez az egyes ember számára. Jézus azt mondta, vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok lelketeknek. Máté 11.29. Isten nem személyválogató. Rajád is boldog élet vár. Ezért hát ne panaszkodj, hogy boldogtalan vagy, és ne gondold, hogy az élet mostohán bánik veled. Tedd magadra Jézus igáját, és nyugalmat találsz lelkednek. De én képtelen vagyok ilyen életre. próbálkozásommal, hogy keresztény életet éljek, egyszerűen csődbe kerülnék. De Jézus ezt mondotta, vegyétek fel magatokra az én igámat. Ez az ő igája. A teher nehezebb részét ő veszi fel magára. Mielőtt Jézus elhagyta volna tanítványait, megígérte nekik, hogy küldi a vigasztalót, aki segítségükre lesz minden kísértésükben, gondjaikban és bajaikban. A vigasztaló az, aki segítségül mellénk áll. Jézus a Szent Lelket értette alatta. Mihelyt újonnan születsz, ő lakozást vesz a szívedben. Lehet, hogy nem érzed meg, de itt is egyszerűen csak arról van szó, hogy hittel elfogadd Isten ígéretét. Higgy! Vedd a hit tényeként. A szívedben lakozik, hogy segítségedre legyen, hogy szelíd légy. Az Isten iránti szeretetet Isten szelleme önti a szívünkbe. Ugyancsak ő hozza létre a Szentlélek gyümölcsét. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Lásd Galácia 5:22-23 verset. Ezeket a magunk műhelyében nem tudjuk elkészíteni. Természet fölötti módon teremnek meg a Szentlélek által, aki a szívünkben lakozik. Add át magad, szolgáltasd ki magad ő neki, engedd át neki életed ellenőrzését. Akkor a szelídség, melyet tőle nyersz, boldog élethez juttat téged.